Lipinszky Mihály atya műsorát hallják Szent Lukács evangélistáról.
Mai napon a liturgiában Szent Lukács evangélista ünnepe van. Evangélisták, azok az emberek, akik leírták Jézus életét és tanítását. Éltek vagy Jézus idejében, vagy rögtön Jézus halála után. Ketten az evangélisták közül Máté és János apostolok voltak. Jézussal együtt jártak, hallgatták a tanítását. Jézus feltámadásának tanúi voltak. Ketten pedig az apostolok tanítványai voltak. Márk és Lukács. Szent Lukács evangélista életéről azt tudjuk, hogy Antiochiából származott. Pogány származású volt. Nem zsidók közül, hanem pogányságról megtért a kereszténységre. Azt említi Szent Pál apostol a Kalaszeiekhez írt levelében. Akkor, amikor felsorolja a munkatársait. Először felsorolja Szent Pál a zsidóságról megtért munkatársait. Aztán a pogányságból megtértek munkatársait, és azok közül Szent Lukács szerepel. A mai napon az evangéliumban olvassuk azt a történetet, hogy Jézus elküldte 72 tanítványt, és adta nekik hatalmat, hogy hirdessék az evangéliumot, és gyógyítsák az embereket, szabadítsák ki őket a bűnüktől. És volt olyan időszak, amikor úgy gondoltak, hogy ebben a számban egyikük a 72 tanítvány közül Szent Lukács volt. De inkább ez csak egy gondolat, egy legenda. Voltak is olyanok, akik azt gondoltak, hogy Jézus személyesen találkozott Szent Lukáccsal. Voltak, akik úgy véltek, hogy Lukács volt az egyik tanítvány, aki találkozott Jézussal, amikor Emmaus faluba tartott. Az, amit tudjuk Szent Lukácsról, tudjuk azt, hogy szakma szerint orvos volt. Erről a Szentírás is mondja. Szent Pál apostol a Kalaszeiekhez írt levelében így írja. Köszönt benneteket Lukács, a kedves orvos és Démasz. És lehet, hogy azért, hogy szakma orvos volt, hogy figyelt különösen az ember gyógyulására, arra törekedett. Nagyon sok olyan történetet leírta, amely az emberek gyógyításáról szólnak. Lehet is látni a stílusban, ahogy írta két művét, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit, hogy jó tanult ember volt. Nagyon szép a nyelvezete. Legenda szerint Szent Lukács festő is volt. Több képet legenda szerint Szűz Máriáról is készítette. Van is olyan legenda, amely arról szól, hogy a Częstochowai fényes kegykép az ő műve. És az a legenda szerint az a képet az asztalra, amely Szent Család használta, festette. De ez csak egy legenda. Szent Lukács megtérése valószínű Szent István első vértanú halála után történt. Akkor, amikor következtek az üldözések, akkor, amikor vértanú halált szenvedett Szent Péter és Szent Jakab apostol, akkor nagyon hirdették, beszéltek a kereszténységről. És az a hír a kereszténységről a szülővárosába, Antiochiába is került. És akkor, amikor jut az a hír a kereszténységről, ami valószínű néhány évvel Jézus halála után volt, az a város, Antiochia, nagyon fontos keresztény központtá alakult. Ott először keresztényeknek nevezték a Krisztusban hívőket. Onnan indult Szent Pál apostol akkor, amikor járt a missziói utakat. Valószínű Szent Pál kinevezte Szent Lukácsot a püspökké egyik városban, ahova is járt, hiszen az ő tanítványa volt, ismerte őt, és látta, hogy van lehetőség, volt bizalma adni neki azt a feladatot, hogy vezessen a hívek közösségét valamelyik városában, ahol Szent Pál hirdette az evangéliumot. Szent Pál halála után nem tudjuk pontosan, milyen volt a Szent Lukács sorsa. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy tartják, hogy Görögországban, Macedóniában, de voltak, akik azt tartják, hogy Olaszországba, vagy akár Franciaországba is jutott. Ismerte Jézus tanítványait, az apostolokat. Személyesen találkozott Szent Péterrel, Szent Jakabbal, de találkozott is Jézus anyjáról, Szűz Máriával. Legenda szerint azt mondják, hogy 84 éves volt, mikor halt meg. Bizonytalan az a forma, hogyan halt meg. Vannak, akik azt gondolják, hogy időskorú emberként halt meg. Vannak, akik vértanúságról beszélnek, mint a többi evangélista, Szent János kivételeivel, vagy többi apostol esetében történt. Nem is tudjuk pontosan, hol van a sírja. Említik csak azt, hogy vannak Szent Lukács erekéi. Efezusban, Padovában, Beociában. De az, ami fontos számunkra, ami mai napig marad, amiből tudunk meríteni, amelyből tudjuk megerősíteni állandóan a hitünket, Szent Lukács írásai. Két művet írta, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Az evangéliuma elején azt írja, mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utána járjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletre méltó Teofil, hogy meggyőződél róla, mennyire megbízhatók azok a tanok, amelyekre tanítottak. Abból már látszik, hogy annak a művének, a Szent Lukács evangéliumának a célja az volt, hogy ébressze a hitet. Bizonyos emberhez, lehet ismerős emberhez, aki úgy, mint ő, pogányságról származott, fordul. És tényleg, amikor olvassuk Szent Lukács műveit, az evangéliumát és az apostolok cselekedeteit, látjuk, hogy tényleg mindennek szorgalmasan utána járt. És elejétől kezdve, hiszen amikor olvassuk a Szent Lukács evangéliumát, látjuk, hogy vannak olyan események, amelyekről többi evangélista nem is szól. Azok az események között van például keresztelő Szent János születésének hírüladása, Jézus Krisztus születésének hírüladása, Jézus születésének története, pásztorok hódolata, felajánlás a templomban, Jézus megtalálása a templomban, első tanítás Nazaretben, a nazareti zsinagógában, feltámasztása Naim mellett, Naim kapuinál, akkor feltámasztatta egy özvegy egyetlen fiát. Bűnös asszony története, az a történet, ami olvastuk nemrégen az evangéliumban, amikor egy szamariai városban Jézus és tanítványai nem kaptak szállást, és apostolok akartak elpusztítani a várost, akkor Jézus azt mondja, hogy nem azért jött, hogy elpusztítsa, hanem azért, hogy üdvözítse az embereket. Végül Szent Lukács, és csak Szent Lukács írja a 72 tanítvány elküldéséről. Irgalmas szamarintánusról, a tékozló fiúról, az elveszett juhról, elveszett drachmáról példabeszédet. Csak nála találunk példabeszédet fáról, mely nem hoz gyümölcsöt, vagy azt a történetet, példabeszédet gazdag emberről és szegény Lázárról. Végül 10 leprás gyógyítása, Zakeus megtérése, Jólátor, Emauszi tanítványok története. Ezeket az eseményeket csak Szent Lukács felsorolja, kiemeli és leírja. És akkor is, amikor leírja ezeket a dolgokat, nagyon részletesen írja. Egyik példa arra az út az Emauszba, ahol nagyon részletesen lehet látni, gondosan megírta mindazt, amit gondoltak a tanítványok, mi volt a szívükben, hol történt az a találkozás Jézussal. Szent Lukács evangélista második műve az apostolok cselekedetei. Ez az első könyv, amely leírja az egyház, a keresztény hívek közösségének életét. És az a könyv, az apostolok cselekedetei, az evangélium folytatása. Szent Lukács úgy befejezte az evangéliumát, amikor Jézus felment a mennybe. Az az utolsó esemény, amely szerepel Szent Lukács evangéliumában. És az apostolok cselekedetei, az a mű, amely kezdődik azzal az eseménnyel, hogy Jézus felment a mennybe. Így írja Szent Lukács az apostolok cselekedetei elején. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus, egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útbaigazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, felvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Az a két mű, evangélium és az apostolok cselekedetei mutatja, hogy az egyház Jézus jelenlétének, Jézus működésének folytatása a világban. Úgy, mint Szűz Mária, Jézus születése jelen volt, amiről olvassuk az evangéliumban. Így jelen volt is, akkor, amikor született az egyház, pünköst vasárnapján, amikor az apostolok Szűz Máriával együtt voltak, imádkoztak, és megkapták a Szent Lelket. És ugyanaz a Szent Lélek, amely betöltötte, megárnyékolta a Szűz Máriát, és így fogadta Jézust, ő is betöltötte az első tanítványait, hogy hirdessék tovább, folytassák Jézus művét a világban. Gyakran, amikor Szent Lukács evangéliumáról beszélünk, lehet látni azt, hogy nagyon sok gyógyulásról írja. Lehet, hogy ez volt szakmája miatt, de nem csak szakmailag leírja ezeket az eseményeket. Lehet látni, hogy amikor leírja ezeket az eseményeket, tanúságot tesz Jézus erejéről, Jézus hatalmáról. Akkor, amikor csodálatos gyógyulásokról van szó, nem egyszer Szent Lukács kiemeli, hogy Jézus ereje gyógyította őket, hogy erő ment ki Jézusból, amikor gyógyította az embereket. Tovább Szent Lukács evangéliumáról azt lehet mondani, hogy ez az irgalmasság evangéliuma. Lehet látni benne, hogy Jézus testileg és lelkileg segítette az embereket. Gyakorolta velük az irgalmasságot. Az emberek szempontjából, minden ember szempontjából az irgalmasság jele Jézus születése, Jézus eljövetele, Jézus működése, Jézus halála. De az evangéliumban vannak olyan történetek, amelyek különösen kiemelik azt a Jézus irgalmasságát. Az Isten irgalmassága látható a Zakeus megtérésénél, abban a történetben, amikor Jézus nem engedte elpusztítani a szamariai várost akkor is, amikor nem fogadták őt, hiszen Jézus mindig hithez, vagy hitet szeretné építeni az ember szabad döntésére, az ő választására. És végül az a három szép példabeszéd, a tékozló fiúról, az elveszett juhról, és az elveszett drachmáról, amelyek legjobban mutatnak, hogy mennyire Isten keresi az embert, hogy minden lehetőséget ad neki, mint a fának, amely nem hoz gyümölcsöt, hogy még kapja kegyelmet, még kapjon lehetőséget arra, hogy fejlődjön, hogy végre hozzon az gyümölcsöt. De az irgalmasságának szép példája a jó Lator története is. Az utolsó pillanatban, akkor is, amikor Jézus már majdnem haldoklik a keresztfán, akkor is még egyszer tanúságot tesz az Isten irgalmasságáról. Akkor, amikor jó Lator kér tőle, hogy emlékezzél rám, amikor leszel a te országodban. Jézus megígéri neki, még ma leszel velem a paradicsomban. Tovább Szent Lukács evangélista nem csak testi gyógyításokra koncentrál, nem csak ezeket kiemeli, hanem figyel is arra, hogy Jézus lelkileg gyógyítja az embert. Például a bűnös asszonyt. Meglátta a bűnt. Vezetett arra, hogy a hölgy elismerte a bűnét. És ez lett az alapja annak, hogy megmutatta iránt az Isten szeretetét, megmutatta az Isten irgalmasságát. Amikor beszélünk Szent Lukács lelkiségéről, lehet kiemelni is azt, hogy nagyon tisztelte a Szűz Máriát. A többi evangélista sokkal kevesebbet szól róla. Szent Lukács kiemeli az jelenlétét, leírja azt, hogy hogyan viselkedett, amikor Gábor főangyal hozta hírt arról, hogy ő lesz a megváltó anyja. Tovább leírja a történetet, hogyan Szűz Mária behozta a templomba, felajánlotta ott Jézust. Hogyan kereste őt, mikor 12 éves volt, És többször kiemeli azt, hogy tartotta a szívében, és elmélkedett azokról az eseményekről. És végül a Szent Lukács evangéliumában találjuk azt a szép mondatot. Még beszélt, amikor egy asszony a tömegből felkiáltott. Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szaptál. Ez a dicséret, a Szűz Mária dicsérete mutatja, hogy mennyire tisztelte azt, aki világra hozta Jézust. Lehet látni, hogy ő nem tudta azt a két titkot, Jézus titkát és Szűz Mária titkát szétválasztani, hiszen látta, hogy Jézus eljövetele Szűz Mária által történt. A mai világban tisztelik Szent Lukácsot. Különösen tisztelik ők az orvosok és az egészségügyben dolgozó emberek. Hiszen ő is orvos volt. És másik terület, ahol különösen tisztelik az emberek, azok a művészek, a festők. Hiszen legenda szerint és készítette sok képet. Különösen Szűz Máriáról. Kérjük, hogy Szent Lukács közbenjárása segítsen nekünk jobban megismerni, megtapasztalni az Isten irgalmasságát, melyet leírta az evangéliumban. És kérjük, hogy azok, akik gyógyítanak az embereket, mindig figyeljenek is az Isten tanítására, Isten szavára, hogy erkölcsileg keresztény, evangéliumi értékek szerint dolgozzanak. Szent Lukács evangélista, könyörög érettünk.
Lipinszki Mihály atya műsorát hallották Szent Lukács evangélistáról.
Mária Rádió.
1 millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában az ottani zavargások idején gyerekek kezdtek imádkozni a békéért. Ezt a kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. 1 millió gyerek imádkozik a békéért névem. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő 5 Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án kedden, 15 óra 15 perctől a Mária Rádió műsorán. A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatot indított a MOM Kulturális Központban Budapesten. A következő alkalom témája az igazi közösség és csapat titka. Mitől lesz igazi egy közösség vagy csapat? Mi a titka a tartós és összetartó közösségnek? Miért rejlik nagyobb erő egy csapatban, mint az egyének erejének összességében? Hogyan sokszorozza meg az egyének erejét egy igazi csapat? Ezekre a kérdésekre is válaszolnak a résztvevők, Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Kürti Sándor, a Kürt ZRT alapítója, a csapatmunka és az összetartó közösség elkötelezett híve, illetve Zaja Péter, egy több évtizedes sikeresen működő ökofalu közösség alapítója. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Mária Rádió internetes oldalán lehet. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek, a jelenlévő és a Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Helyszín: MOM Kulturális Központ, Budapest, 12. kerület, Csörsz utca 18. Időpont: október 18-a, kedd, 18 óra.
Hírek.